Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid. A stúdióban Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő, címzetes egyetemi tanár, az MTA doktora. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat a mostani rendkívüli arénára.
Köszönöm szépen a meghívást.
Szombaton reggel Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt. A perzsa állam vezetőinek nem kis részét likvidálták az akciókban. Irán pedig válaszlépésként nem csak Izraelt támadta, hanem a térség számos országát. A nyár elején az előző nagyobb iráni-izraeli konfliktus lezárulásakor azt mondta, hogy szinte elképzelhetetlen az, hogy az izraeliek likvidálni akarják az ajatollahot. Ehhez képest most ez megtörtént, ugye az amerikaiak és az izraeliek gyakorlatilag a teljes vezérkart lefejezték. Miért történhetett ez most meg?
Hát nyáróta már elég sok esemény történt, és nincs egy vágányon, nincs egy hullámhosszon az izraeli és az amerikai vezetés. Trump elnök szerette volna, ha ezt a háborút nem kellene elkezdeni. Próbáltak egyezkedni, több tárgyalási forduló volt, nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy szinte nulla eredménnyel. Az irániak elkezdtek olyan dolgokat csinálni, ami nem tetszett az amerikaiaknak, mert ígérték ezt az, ígértek fűt fát, ígértek részdolgokat, de végül is nem valósítottak meg semmit.
És húzták az időt.
Az a lényeg, hogy az időt húzzák, igen, ez is benne volt. Hát azokat a károkat, amiket nyáron okoztak az iráni katonai létesítményekbe, azok egy részét helyreállították. Mondjuk meg őszintén, nem lehet tudni pontosan az, hogy mi az, amit helyreállítottak, és mi az, amit nem. Tehát itt azt jelenti, hogy az atomprogram úgy egyébként folytatódik a gyakorlatban, ami a kijelentéseket illeti, Irán ugyanazon a véleményen van, mint eddig volt, neki jogában áll, mondják ők, urándúsítást végrehajtani, és az uránnal a kísérleteket folytatni. De ez mind polgári békés célokat szolgál. Kérdésem megint ugyanaz a probléma, mint eddig volt, minek kell akkor 4,5% fölé dúsítani, miért kell 60%-ot elérni, sőt, utána ugye törekszenek a 90, ami fegyvertisztaságú, és hát gyakorlatilag azt lehet látni, hogy azért az a 400 kg, ami már dúsított urán, nem tudják, hogy hol van. Na most az amerikaiak javasolták, hogy próbáljuk ezt nemzetközi ellenőrzés alá helyezni. Mi el is szállítjuk ezeket, hát ebben nem mentek bele az irániak. És hát azt lehet látni, hogy itt tényleg időhúzásról volt szó, és végül is elfogyott a Trumpnak a türelme. Trump azt mondta, hogy ha nem fogják ezt a kérdést rendezni, akkor igen komoly támadást indít. Most ennek voltak az előjelei. Tehát gondolom, senkit nem lepett meg ez a ma reggeli támadás. Igen, pontosan megmondták. Hát az időpontot nem, hogy most hány órakor, ez sehol a világon nem jelentik be előre, hogy holnap reggel 5 óra 30 perckor indítjuk a támadást, de azért azok a jelek, amik voltak, tehát az, hogy két anyahajó kötelék, körülbelül 200 repülőgép van a térségben, az azt jelenti, hogy erre nagyon komolyan felkészültek. A lakosságot figyelmeztették, egyébként Izraelben is figyelmeztették, és hát azt lehet látni, hogy itt a támadásnak az ideje az csak attól függött, hogy a politika hogyan dönt. Tehát katonailag rendben volt a kérdés, minden eszköz a helyén volt, nem csak a támadók, hanem a logisztika is, tehát minden felvonult. Ezért nem volt semmi akadály annak, hogy elkezdjék a támadást. A kérdés az, hogy most mit akarunk tenni. És ez volt bizonytalan. Ugye először azon folyt a vita, itt a Genfi és egyéb tárgyalásokon, hogy vegyék be a hordozóeszközöket, tehát a rakétákat is. Izrael ezt többször kérte, hogy igen, be kell venni a rakétákat, na akkor még lehet tovább játszani. Melyik rakétát? Milyen típusút? Hát az amerikaiak mire törekszenek? Azokat a rakétákat, amelyek nagyobb hatótávolságúak, és hát az irániak meg aztán ezen elszórakoztak, mert ezt elfogadjuk, ezt nem fogadjuk el, végül is aztán semmit nem fogadtak el. Atomprogram kérdésében ugye az irániak folytatni akarták, vagy akarják, meg talán folytatják is ezt az egész programot, de nem lehet tudni pontosan, hogy hol áll ez jelenleg. Nem lehet tudni, hogy mi semmisült meg a nyári támadás során, ebből viszont az a következtetés, hogy óvatosan kell kezelni ezt a dolgot. Nem véletlen az, hogy most változott a politika. Tehát azt mondták, hogy a mostani támadásnak a célja az iráni, és itt most osztatok választ a kérdésre, az iráni vezetésnek a lefejezés, szó szerint.
Ez megtörtént gyakorlatilag?
Ez gyakorlatilag, hát igen, ajatollahot azt megölték, amely ajatollahot.
A vezérkari főnököt is.
De több katonát, tehát itt elég sokan meghaltak, meg főleg a forradalmi gárda. A forradalmi gárdán azért tudni kell azt, hogy ott azért erős iszlámista emberek vannak, tehát teljesen más, mint az iráni hadsereg. Irán vagy a két hadsereg van, van a forradalmi gárda, és van a hagyományos iráni hadsereg. Ezek közül az erősebb, a forradalmi gárda sokkal erősebb, jól felszerelt, és hát ezek közül a vezetést azt likvidálták, hogy aztán azon kívül most még a normál iráni hadseregből kiket öltek meg, és hányat, az egy más kérdés, nem tudjuk ezeket pontosan, forradalmi gárdából se tudják, mert számokkal itt lehet játszadozni, egyelőre ezeket még nem hozták nyilvánosságra.
De jó néhányat megöltek. Jó, fontos vezetők
jó néhányat megöltek, igen, de azt se felejtsük el, és ez mindenképpen beletartozik az indokok közé, hogy nagyon sok ártatlan civil embert megöltek, tehát nagyon sportszerűtlen módon. Tehát tulajdonképpen a lakosságnak a jelentős részét a vezetés ellenhangolták. Na most erre mondták az izraeliek, hogy na most kéne megtámadni Iránt, mert van egy ellenállás az országon belül, elég intenzív ellenállás. Ezen kívül ugye a nyári támadások következtében meggyengültek, tehát a légvédelmi rendszer, tehát nem mondom azt, hogy kikapcsolták, de erősen meggyengítették, látszott is a mostani támadás során. És hát ezen kívül nem szabad elfelejteni azt, hogy ezek a különböző gazdasági problémák azért komoly zavart okoztak az országba, és ebben benne van az, hogy vízhiány van, élelmiszerhiány van, üzemanyaghiány van egy gazdag, olajban gazdag országban, tehát itt azért voltak olyan problémák, ami nem feltétlen szolgálta a iráni állami vezetésnek a további túlélését. Hát itt vannak persze olyan rétegei a társadalomnak, akik élvezi, haszonélvezői ennek a Khamenei féle politikának. Nyilván ők nem fogadják ezt a dolgot, tehát most tulajdonképpen ketté szakadt az ország. Van, aki támogatja, és lehet látni a tüntetésekben. Ma volt a támadás, ma lehet látni, hogy van, aki éjjenezi, hogy megölték a ajatollahot, és van, aki sajnálja. Tehát itt azért látszik, hogy megoszlik. Na most ezt várják az amerikaiak, hogy saját maguk oldják meg ezt a kérdést.
Ez mennyire fontos. Reális?
Van benne realitás. Nyilván nem így gondolkodnának, akkor nem tették volna meg, és egyébként egy okos ötlet más szempontból, amit azért nem feltétlen hoznak nyilvánosságra, mégpedig az, hogy arra számítanak, hogyha lesz egy rendszerváltás. Ezt a rendszert meg fogják dönteni, ezt most nem fogják engedni. Tehát ez most nem úgy lesz, hogy egy hét múlva befejezik, aztán majd lesz valami. Nem. Ezt a rendszert meg fogják dönteni. Atomprogramra nem kell kimenni. Nem kell most az atomlétesítményeket támadni, bár azokat is támadták, de nem sok értelme van. Ha lesz egy rendszerváltás, akkor meg lehet ezt nézni együtt. Oda engedik majd ekkor ebben az esetben, ha az amerikaiak mellé állnak, és akkor meg tudják nézni. Azért nem lehet tudni, hogy milyen sugárzóanyagok vannak. Tehát oda lemenni, ott különböző vizsgálatokat végezni, nem kockázatmentes dolog. De hogyha az irániak is be vannak ebbe vonva, akkor ők azért tudják, hogy mi van.
Erre mondta ugye Donald Trump, hogy innentől a diplomáciai út könnyebb, egyszerűbb azzal, hogy már az ajatollah nem él. De mondjuk egy fanatikus síita hogyan reagálhat mindenre? Nem feltétlenül csak Iránban.
Egy fanatikus síta Iránon kívül is nyilván azt akarja, hogy ez a vallás ez továbbra is folytatódjon nyilván, és támogatja az ajatollahot. Tehát nekik hivatalból, szabad ilyet mondanom, kötelességük az, hogy a vallási vezetőket támogassák, és hát ott azért örökletes a dolog. Tehát más a síta vallásban az öröklés, meg ugye megint más a szunitáknál, és hát nyilván meg fogják találni az utódát, de ki lehet számolni, hogy ki lesz. De hát kérdés az, hogy egyáltalán vallási vezetés lesz a jövőben. Tehát ezt még most nem lehet mondani, legfőbb találgatni lehet. De hát az az igazság, hogy külföldön azok a támogatók, akik egyébként léteznek, mondjuk a Hezbollah részéről, hát őket is elég tisztességesen meggyengítették, és megromlott a viszony a Hezbollah vezetése, illetve az iráni vezetés között. A Hezbollahnak egyáltalán nem tetszett az, hogy őket bevonták a szíriai helyzetbe, tehát ők nem akartak Szíriába menni. Nekik elég Libanon, elég Izraellel felvenni a kapcsolatot, és nem akartak menni semmiképpen Szíriába, de hát belekényszerítették őket. Most érdekes dolog, hogy pont a Hezbollah mondta azt, hogy hát mi nem akarunk részt venni ebbe az egész folyamatba. Szerintem rákényszerítik őket, de nem most, majd egy kicsit későbbi fázisába ennek az egész támadássorozatnak. el kéne, hogy mondjam azt, hogy itt nagyon pontosan meg volt szervezve minden. Tehát nem úgy van, hogy majd meglátjuk, hogy mi lesz a végeredmény. Itt pontosan lejátszottak az amerikaiak és az izraelek minden kis apró részletkérdést. Tudják, hogy mivel kell számolni, és lehetett látni azt, hogy egy menetrend szerint haladnak. Tehát nem össze-vissza, és ehhez bőségesen rendelkezésre áll olyan katonai erő, amivel meg tudják dönteni nem csak az iráni vezetést, hanem még a környéken is szétnézek. Ami aggasztó volt, és ebben nem voltak biztosak, hogy most az arab országok a Irán mellé állnak, ami az elég furcsa dolog, vagy Amerika mellé, különösen az Amerikához közel álló erők. Hát úgy látszik, hogy van, aki azt mondta, hogy ő támogatja az amerikaiakat, van, aki nem. De végül is, mikor a támadásra került sor, nem ellenkeztek. Tehát lehet látni, hogy Irán a térségben is elszigetelődött. Még a síták között is. Ezt lehet látni Irakba, lehet látni Szíriába, de sorolhatnám tovább. Na most az is egy fontos kérdés, hogy az iráni forradalmi gárda jelenleg nem az arab országokat támadja, hanem a szövetséges arab országokban lévő amerikai erőket. Vannak bőven, szinte minden országban. Hát van, ahol vannak 800-an, meg van, ahol vannak 900-en. Tehát változik itt az országokban való jelenlét.
De ugye látszik, szállodákba is becsapódtak különféle eszközök, drónok. Hát, úgyhogy azért ez nem annyira egyszerű helyzet.
Egyáltalán nem egyszerű helyzet, és nyilván zavarja. Tehát az arab országok nem akarták eredetileg ezt, de hát amerikai nyomás szerintem olyan intenzív volt, hogy kénytelenek voltak ebbe belemenni, és hát azt lehet látni, hogy ennek a háborúnak még nincs vége. Tehát ez most első nap, tehát nagyon az elején vagyunk, és nem lehet tudni, hogy mire irányba megy. Tehát látszik, hogy támadják az amerikai erőket a szomszédos vagy környező arab országokba, ami azt jelenti, hogy feldühítik a Trumpot, az azzal jár, és meg is mondta, hogy még nagyobb erőt fogok alkalmazni. Tehát ha valaki azt hiszi, hogy ő most ezek után, hogy néhány amerikait megölnek, meg néhány amerikai bázis megtámadnak, akkor leállnak az amerikaiak. Ez nem fog bekövetkezni, én véleményem szerint. Ugyanakkor látszik, hogy Izraelt is, nem az első percben, de Izraelt is támadták. És Izrael esetében is, hát most már van olyan 8-10 halott körülbelül, több objektumot támadtak, elsősorban katonai objektumot, de a vezetést is, tehát Jeruzsálemben is volt támadás. Jeruzsálemet régen úgy, mint a tabunak tekintették volna, hát most Jeruzsálemben is becsapódott a drón vagy rakéta.
Igen, vasárnap délután volt egy komolyabb támadás ott is, több halottal, még a végleges számokat nem tudjuk, de az egyértelműen látszik azért, hogy az környező, tehát az arab országok, gyakorlatilag ugye mondhatjuk azt, hogy a szunnita arab országok repterein is voltak iráni válaszcsapások, és nyilván ez az amerikai támaszpontokat érintik azok a támadások, amelyek Iránból indulnak ki, de összességében mennyire haragíthatja Irán magára, még inkább az öbölmenti országokat?
Hát magára haragíthatja, mert hogyha az arab országok lapkosságát, vagy fontosabb objektumai támadás éri, akkor annak nem fognak kerülni. Sőt, mondjuk, ha nincs szerencsük, akkor választolni is fognak, de nincs szükség arra, hogy az arab országok ebbe beszálljanak katonai szempontból. Hát ott vannak az amerikaiak bőven, tehát ők ezt le tudják kezelni, ezt a problémát, de azt lehet látni, hogy nyilván eddig sem volt olyan fényes a viszony az arab országok és Irán között, és nem csak a vallás miatt, hanem egyik okok miatt is. Nyilván nem örülnek, tehát az azt jelenti, hogy még nagyobb támogatást adnak az amerikaiaknak. Hát ott is van egy bizonyos félelem, meg hát van egy olyan komoly lehetőség, hogy lángba borul a Közel-Kelet. Tehát itt lehet egy olyan háborús helyzet, ami messze túlmegy Iránon. És azon kívül, hogy ugye katonai támadások vannak, ne felejtsük el a hormuzi szorost, ami együtt jár azzal, hogyha lezárják a szorost, már pedig ezt a kérdés az, hogy hajókkal-e. Az utóbbi években, de mondhatnám azt évtizedet is, a forradalmi gárda haditengerészeti részlegét nagyon megerősítették. Tehát ott komoly olyan hajók állnak rendelkezésre, amelyen meg tudják állítani, vagy legalábbis zavarni tudják a hajóforgalmat. Ezen kívül ugye a tengeri aknákat is tudnak telepíteni, ami azt jelenti, hogy ott nem tudnak átmenni a hajók. De az amerikaiak azt mondták, nem tudom mennyire felel meg ez a valóságnak, hogy ha betelepítik az aknákat a hormuzi sorosba, ők 48 órát kipucolják ezeket, tehát fel tudják szedni. Hát nyilván az aknát, ha letelepítik, akkor van, aki fel tudja szedni. Mondjuk 100%-ig nem vagyok biztos, mert könnyebb telepíteni, mint felszedni, De az igazság az, hogy azért ez nagyon megzavarja a nemzetközi hajóforgalmat, teherforgalmat, olajszállítmányokat, ami több országot érinti. Na most ezek az olajtermelő öbölmenti országok azért nem nagyon örülnek annak, hogy az olajat nem tudják eladni. Tehát ők is Irán ellen vannak, hogyha bekövetkezik ez a hát még szorosabb zár.
A turisztikai szempontok ebben a helyzetben számítanak-e valamennyit? Ugye most légtérzár van számos országban, gyakorlatilag már szombat óta.
Nagyon számítanak. Hát most már bárki a Közel-Kelet felé akar menni, felejtse el ezeket az ötleteket, hogyha mondjuk Japánba akar menni, vagy a Távol-Keletre, bizony a légitársaságok elkerülik ezt az egész területet, tehát vagy északról, vagy délről megkerülik, ami hát nem biztos, hogy gazdaságos ezeknek a légitársaságoknak, valakinek ki kell fizetni a kerozinnek az árát, hát aztán az egyik légitársaság észak felé kerül, a másik dél felé, de be nem repül. Meg egyébként is a hadban álló országok esetében légtér zárva van, tehát oda be se repülhet eleve. Hát légitársak azok vannak olyan óvatosak, hogy azért nem játszanak ilyesmivel. Tehát, hogy azt mondják, hogy légtér zár, akkor oda nem megy. Sőt, ha azt mondják, hogy be lehet menni saját felelősségre, akkor is azt mondják, hogy nem megyünk be, nem vállalja a kockázatot. Tehát lezuhan a repülő, véletlenül is akár, vagy véletlenül találja el valami, akkor ebben az esetben azért a felelősséget valakinek vállalni kell. Na most ez nem jellemző a légitársaságokra.
Az egyes haderők milyen erőt képviselnek? Tehát hova tegyük mondjuk nagyságrendileg az Egyesült Államok haderejét, Izrael haderejéhez, illetve Iránéhoz és az öbölmenti többi országéhoz képest?
Hát, hogyha megnézzük, hogy milyen az a haderő mondjuk az amerikai részéről, akik egyébként állandó jelleggel ott vannak. Tehát minden arab országban vannak amerikai erők, komoly amerikai bázisukkal. Na most ezt megerősítették, ami azt jelenti, hogy a megerősítés következtében csak az amerikai erők képesek ezt az egész helyzetet kezelni. És komplex módon kell ezt érteni. Tehát vannak csapásmérő repülőgépek, vannak logisztikerők bőségesen. Na most itt fölmerülhet az a kérdés, hogy Izrael hogyan vesz részt ebben. Hát Izraelnek is megvan minden olyan eszköze, amivel be tudnak menni, sőt olyan repülőgépek, amelyeket gyakorlatilag nem is érzékelnek. Tehát amikor hallottuk az elején, hogy hát nem engedik be az arab országok, néhány az arab országok közül, az amerikai vagy izraeli repülőgépben nem engedik át.
Ez nevetséges, nem?
Nem is tudnak róla, hogy átmegy. Hát úgy átmegy simán, hogy egyszerűen hát ezek olyan repülőgépek, amit a radar nem tud érzékelni. Tehát akkor megy át, úgy megy át, ahogy akar. Nem minden, de van egy jó pár ilyen, nyilván ezeket használják. Tehát ezt használták a nyáron is, tehát fogalmuk nem volt, hogy hol és merre mennek. Az, ami a számukat illeti, az változik. Hát egy repülőgépet oda lehet vezetni. Tehát most körülbelül 200 amerikai repülőgép van, nem is kell több. Ezeknek biztosítani kell a teljes ellátását. Hát is, de ott van minden külön a helyszínen, tehát alaphelyzetben is ott van, és a megerősítésekkel is odaszállítottak olyan gépeket, amelyek egyrészt elektronikai hadviselést tudnak folytatni, mert az elektronikai hadviselés az keményen megy ám, és azt jelenti, hogy le van fogva a légvédelmi rendszer, és hát amit meg nem semmit tettek meg a nyáron. Azokat most lefogják, ezen kívül pedig ugye gondoskodnak arról, hogy a utánpótlás meglegyen. Kérdés, hogy mennyi ideig tart a hadművelet sorozat, és hát mennyire tudják biztosítani a utánpótlást, mondjuk például az üzemanyag utánpótlást, vagy a lőszer utánpótlást, hát azért itt számolni kell azzal, hogy ez elég sokba kerül ez a játék, tehát itt azért nem véletlen, hogy azért az amerikai katonai vezetés most inkább erre a területre koncentrált, és nem mondjuk az iraki, vagy a bocsánat, az orosz-ukrán háborúra, most azt mondják, hogy azt tegyük félre, támogatás ide, tartalékot képezünk erre a helyzetre, azért 90 milliós országról beszélünk, tehát itt azért nem kis terület van, és nem kis számú célok vannak.
Nagy-Britannia is valamelyest bekapcsolódott ugye elsősorban a védekezésbe, de mennyire számíthatunk arra, hogy az Egyesült Államok és Izrael oldalán még valaki esetleg más is csatlakozik hozzá.
Beszállhatnak abban az esetben. Hát az ajatollah nem volt a legszimpatikusabb ember, ezért nyugodtan azt azért el kell mondani. És hogyha úgy áll a helyzet, hogy valamilyen utánpótlásra szükség van, mert nagyon fogy, akkor ezekbe fognak szállni. Sőt, a csapásmérőjük is. Hát a briteknek vannak azért komoly erő. Franciáknak is vannak komoly erő, tehát ha ők be akarnak szállni. Mikor a franciáknak nem vagyok meggyőződve, hogy ők ebbe nagy örömmel vennének részt, de a britek, az amerikai brit barátság mindig is jó volt. És ha megnézzük az öbölháborút, hát megmenném kockáztatni, hogy a britek szervezettebben tevékenykedtek, mint az amerikaiak. Nekik azért nagy tapasztalatuk van. De egyelőre a britek úgy vannak, hogy most nem kell.
A védekezésben segítettek.
A védekezésben segítettek, de hogyha megszorul az Egyesült Államok, akkor a britek azonnal segítségükre sietnek. Tehát én azt mondom, hogy az erőviszonyok alapján, a szándékok alapján esélye nincs Iránnak arra, hogy ezt az 6,6 művelet sorozatot leállítsa, ha csak nem történik egy olyan belső változás, és ezen dolgoznak most, már elég régóta, hogy legyen egy rendszerváltozás. Ha egy rendszerváltozás lesz, akkor meg együttműködünk, kérdéseket meg tudunk beszélni, és hát akkor egy másik Iránról lesz szó ettől kezdve, megváltozott. Láttuk Irak esetében is, azért csak Saddam Hussein után megváltozott a rendszer. Afganisztán esetében is, bár mondjuk nagy dicsőség ott nem volt, meg itt háború van, ugye, ez egy más jellegű dolog, de én úgy látom, hogy itt most elkötelezett az amerikai és az izraeli vezetés, hát a Netanyahu 7-szer járt legalább az elmúlt hónapokban Amerikában, katonai vezetők egymásnak adták a kilincset, tehát itt nagyon pontosan előkészítették ezt az egész hadműveletet. És van egy olyan szándék, hogy na, ezt nem fejezzük be, csak akkor, amikor megváltozott az iráni politikai rendszer. És most az a lényeg, hogy a rendszerváltás valósuljon meg. Nem foglalkoznak itt most olyan mélységben az atomeszközökkel, mint ahogy gondolnák.
A rendszerváltásban látható-e most, hogy nagyjából az iráni nép mekkora része állna e mögé, illetve hogy még hányan támogatták a most már ugye veszni látszó rezsimet?
Ezt nehéz megmondani, de ezeknek a száma, akik támogatják a rendszerváltást, a cselekmény sorozat miatt, amelynek következtében sok ember meghalt, több a támogatók száma, mint az ellene. Tehát többen vannak a régi rendszer ellen, mint az amerikai támadás ellen, tehát én úgy látom, hogy úgy alakul a helyzet, és ezt kiszámolták és megnézték, hogy körülbelül milyen lakossági támogatás várható, vagy nem várható. Én úgy látom, hogy nagyobb a lakossági támogatás, mint az, hogy ellenezzék azt, hogy egy idegen ország megtámadott bennünket. Voltak elemzések, akik attól tartottak az elején, hogy össze fog zárni, én is mondtam ilyet egyébként, össze fog zárni a rendszer, ha támadás van. Ha nem következett volna be ez a tömeggyilkosság, meg nem történtek volna állítólag borzalmas dolgok, akkor ebben az esetben lehetséges lett volna, hogy összezár a lakosság. Most már nem. Tehát gondolom ezt is pontosan fölmérték, kiszámolták, CIA dolgozott már rajta régóta, izraeliek, nem is kell mondanom, hogy nagyon régóta gyűjtötték az információt, vannak támogatók, tehát én úgy látom, hogy ennek a rendszernek rövidesen vége lesz, és ehhez egy jó nagy lapáttal tett az egész változásra az, hogy a vallási vezetőt megölték. Na most a helyzet az, hogy minden csoda 3 napig tart. Egyelőre nyilván ez zavart is okoz nagyon sok embernek a fejébe, de itt azért meg fog változni. Emlékszünk Saddam Husseinre is annak idején, hát ott is örültek az emberek. Most is olyan tüntetések vannak, hogy hál' Istennek, hogy eltűnt ez a személy.
Nagyon röviden lezárult a tavaly júniusi konfliktus, ugye gyakorlatilag másfél hét volt. Ennek a mostani szembenállásnak, amelyet egyáltalán nevezhetünk-e háborúnak, milyen kiterjedése lehet?
Hát ezt is nevezhetjük háborúnak, tehát ez háború, és nem egy korlátozott célú művelet, ennek van egy egész határozott célja, mint hogy elmondtam korábban, rendszerváltás. Most egy rendszerváltás nem egy egyszerű feladat. Tehát nem úgy van, hogy ma elkezdem, és hónap után befejeződik. Itt nagyon fontos kérdés az, hogy legyenek meg a támogatóerők, álljanak fel egy új kormányzat részéről azok a szervezetek, amelyek készek volt kormánynak a feladatát átvenni. Ehhez meg kell találni a személyi feltételeket, a tárgyi feltételeket. Tehát lényeg az, hogy egy rendszerváltás azért nem egyszerű dolog. Ja, bocsánat, nem kell messze menni, mert láttuk nálunk is, hogy nem egyik percről a másikra következett be, tehát ezt nagyon alaposan elő kell készíteni. El tudom képzelni, hogy hogyan állnak jelenleg a amerikai forgatókönyvek, tehát ők erre kidolgoztak, hogy kit, hogyan, milyen módon lehet átállítani. Ezt most biztosan nem lehet megmondani, hogy vajon melyik forgatókönyv fog működni, és melyik lesz a helyes. Azért itt sok olyan dolog történt ekkora országban, mint Irán. Tehát ez nem Venezuela, mint ezt szokták mondani. Ez
a katonai dolog
sokkal nagyobb, így van. Hát 90 millió lakosa van. És hát tulajdonképpen a vezetésnek a felépítése is más, mint egy demokratikus társadalom esetében. Tehát 100-nak is egy a vége. Itt nagyon elő kell készíteni a rendszerváltást, és pontosan kell tudni, hogy miért legyen az államforma, vagy mit csináljanak. Hogyan lehet a vallás, nyilván nem lehet eltüntetni, tehát mivel Irán egyértelműen a síta vallásnak a központja a világban, azért erre sokan odafigyelnek, nem csak Iránban, hanem Iránon kívül is, bár mondjuk a síta és a szunita vallás között lényeges különbség az, hogy a szuniták azok sokkal többen vannak, mint a síták. A síta esetében pedig az egész irányítás megrendül. De ez legyen a jövő kérdése, tehát nem egy egyszerű dolog.
A katonai cselekmények meddig tarthatnak?
Katonai cselekményeknek is van korlátja, mert láttuk az orosz-ukrán háborúból is, hogy ez a lőszer fogy. Most ezt pótolni kell. Üzemanyag fogy, mondjuk Iránnál nagy probléma nincsen, addig még nincs. De hogyha itt teljesen szétesik a gazdaság, akkor lehetnek ott is. Hát Venezuela a világ leggazdagabb olajlelőhelye, és jegyre osztották az üzemanyagot. Tehát Iránban sem lehet tudni, sőt, jó, azt tudom, hogy Iránban is van olyan, hogy jegyre adják az üzemanyagot, tehát nyilván exportálnak, és hát az exportnak a célországait körülbelül ismerjük, kábeltűvel kezdődik és Kínával végződik, tehát nagyon sokat fölvesznek a kínaiak, tudnak szállítani, de háborúban akkor nem van egyszerű, tehát ehhez azért kell megfelelő tartalék, nem tudom mennyi tartaléka van jelenleg az iráni államnak.
Néhány hétre elég lehet, vagy még
néhány hétre elég, tehát ez több hétig eltart szerintem, de az amerikaiaknál is, tehát ott fogy a lőszer, fogy az üzemanyag, és hát nekik is pótolni kell valahonnan, hát nem lesz egy egyszerű feladat, tehát lehetőleg arra kell törekedni, hogy végrehajtsák azt a feladatot, amit kitűztek, de ne legyen hosszú. És egy nagyon nagy tapasztalat Trump esetében. Trump nem arra készül, mint ami korábban történt Irak esetében, amikor megszállták az országot. Ő nem akarja szárazföldi erőkkel megszállni Irán területét. Nem is tudja, embertelen mennyiségű katonaságra vagy hadseregre lenne szükség, szárazföldi erőket ő nem feltétlenül szükséges, különleges erő kivételében más nem akar alkalmazni. Tehát nincs szó arról, hogy megszállják az országot, és ez jó hosszú ideig tartson. Legyen egy rendszerváltás, utána azok, akik odavalók, Amerika barátok intézik a többi dolgot, és én ebben nem avatkozok bele, mondja a Trump. Szerintem helyes ez a politika, mert nagyon-nagyon-nagyon sokba kerülne az, hogyha oda egy megszálló erőt vezényelnének, és ebben sem vagyok biztos, hogy ezt olyan nagy szeretettel fogadnák. Megszállás. Ezt is láttuk mi, igaz, egy pár éven keresztül, tehát ideglenes a hazánkba állomásozó szovjet csapatok esetében azért láttuk ennek a következményeit, bár akkor az is igaz, hogy ott nem volt olyan, hogy beavatkoztak volna a napi életbe, legalábbis ezt nem lehetett észlelni. De itt viszont nem akarják azt, hogy hosszú ideig legyen, tehát konkrét kérdése, konkrét válasz pár hét alatt le tudnák ezt bonyolítani, mondjuk 3-4 hét, talán egy hónap. Annyi tartalék meg lenni kell, hogy legyen, tudnék a hajóknak is van tenger alatt, mindennek van tartaléka, de hát a tartalék, hogyha fogy, akkor azt pótolni kell, és oda kell szállítani, megvannak a szállító kapacitások, tehát a logisztika működik, azt nem lehet mondani, hogy nem, de hát akkor is fogy még a központi ellátás is, és nem véletlen az, hogy most az amerikaiak már az utóbbi időben nem nagyon szállítottak különböző hadianyagot a ukrán frontra. Miért? Készültek az Irán megtámadására, és ahhoz tartalékot kell képezni. Most ez nyilván nem kell nagy dobra venni, hogy hol, mit, mennyit, de hát ezekben a közel-keleti országokban is vannak bőven amerikai objektumok, és ezek között vannak raktárak, és ott ezeket tárolják. Na most Iránnak azért úgy gondolom nincs meg arra kapacitása, hogy ezeket lerombolja, ezeket pusztítsa, tehát tulajdonképpen pótolás megszervezhető, ha nagyon akarják, de nem az az elgondolás, hogy hosszú ideig tartó háború legyen. Egyébként csak akarta ez az egész háborút a Trump, tehát kénytelen volt belemenni, mert nem tudtak megállapodni, de én úgy látom, hogy egy hónapnál tovább nem valószínű, hogy biztosat én nem tudok mondani.
Ami Izraelt illeti, a védelmi kapacitásai hogyan alakultak azután, hogy most már nem csak vaskupola, hanem vassugár is működik?
Hát a vasugár az még nem olyan kiváló, meg ezeket főleg drónok ellen alkalmazzák, rakéta ellen még kevésbé.
De hát azért mégiscsak volt egy fejlesztés tavaly.
Minden évben volt fejlesztés, tehát ők ezt folyamatosan végzik. Hát tulajdonképpen Izrael, aminek ki van téve, biztonsági szempontból az nagyon sok irányú. Tehát őket támadhatják legalább 6 helyről, és azért ez a Hamasz Hezbollah kivételével még azért nekik elsősorban arra kellett számolni, és jól számoltak, hát ez bizony irányból is jöhetnek rakéták, jöttek is, meg jönnek is, meg fognak is jönni a jövőben. Tehát most van egy vizsga, hogyan vizsgázik az izraeli légvédelmi rendszer az iráni támadásokkal szemben. Hát ez is egy nagy tapasztalat lesz. Tehát minden háború a tapasztalatot, ez is fogadna egy nagy tapasztalatot, mit kell fejleszteni, hogyan kell összehangolni a különböző légvédelmi rendszereket, hogyan kell együttműködni a térségben lévő amerikai erőkkel, nekik is ugye megvan a saját légvédelmi rendszerük. Tehát itt ami fontos, az a légvédelem. Hát mivel rakétákat alkalmaznak, drónokat alkalmaznak. És hát meglátjuk azt, hogy mennyire fognak beavatkozni az Irán mellett álló erők. Hát én itt elsősorban nem a Hezbollahkal számolok. Hezbollah most csendben van, megmondom, ahogy ők elmondták, nem szeretnének beavatkozni ebbe a hutikkal. Kell számolni, mert a hutik elég sok támogatást kaptak az irániaktól, és hát ők azt mondták, hogy készen állnak megvédeni az iráni érdekeket. Ezen kívül pedig ugye számolni kell azzal, hogy az Irakban lévő síta miliciák, nekik is van fegyverük, bőségesen több milícia áll rendelkezésre, és ezeket Irán felszereltek. És ha szükséges, akkor ők is részt veszek ebbe az egész műveletben. Ettől fájt egy kicsit az amerikaiaknak, illetve az izraeleknek a fejé, és ezért volt az egyeztetés, meg a helyi vezetéssel is, hogy hogyan tudjuk ezt kiküszöbölni.
Iránon belül hogyan néz ki a forradalmi gárdának az ereje? Mennyi ereje maradhatott ezután a támadás után egyáltalán?
Hát a vezetőket azt akart megsemmisítették, tehát elég sok embert kikapcsoltak. Na most ugye minden vezetőnek van tartaléka, tehát helyére lép valaki, nem kell a tudat, hogy nem. Ha nézzük meg a Hamas például, hány embert végeztek ki, vagy akár a Hezbollah esetén. Már ott van egy másik, lehet, hogy radikálisabb erő, nem zárható ki, és hát mindig készítenek elő valakit arra, hogy vegye át a vezetést. Ez egy íratlan szabály, vagy írott szabály, fenne tudja, szabályzatokat én nem ismerem, de azt viszont látom, hogy ha valakit megöltek, már másnap ott van más, és ezek lehetőleg a háttérben maradnak. Tehát lehetett látni, hogy nem jelentkeznek különböző nemzetközi tárgyalásokon, és nem mutatkoznak, hanem inkognitóban vannak. Várható itt is, hogy ez lesz.
Az Európai Unió valamilyen módon érintett lehet-e a mostani konfliktusban? Ugye Ciprus felé is irányultak iráni rakéták.
Hát aggodalommal figyeli az Európai Unió ezeket az egész dolgokat, mert azért az egész Közel-Kelet érinti az Európai Unió működését is, még akkor is az amerikaiak azt szokták mondani, hogy ez a mi focipályánk, tehát ez a mi területünk, és ti ne avatkozzatok bele, építettek, közvetíteni lehet, de itt azért mi fújjuk a passzál szelet, mondják az amerikaiak, úgy kicsit átvitt értelemben képletesen.
De hát ugye a térség menekültjei nem az Egyesült Államokban hát mennek, hanem Európa felé indulnak.
Ezt akartam mondani, hogy itt van a probléma, hogyha baj van, akkor viszont Európát nyomják ezek rettenetesen, és kerülhet kellemet a helyzetbe. Tehát számolni kell, vagy számolhatunk egy Iránból jövő menekült hullámmal, ami eddig is volt. Nem feltétlenül iránek voltak. Ezek nagyon sokan afgánok voltak, akik Iránon keresztül jutottak Európába. Az iráni vezetés azt mondta, hogyha nem állnak át az iráni vonalra az afgán menekültek, akkor mehetnek nyugati irányba, és mehetnek Európába. Azt szívesen veszik, tehát ez semmi probléma nem volt. Attól tartok, hogy ez a szám növekedni fog. Tehát azért elég sok ember lesz, hogyha a háború intenzívebbé válik, akik menekülni fognak Iránból. Most már nem csak ott lévő külföldiek, hanem irániak is, Irán-Európa. Tehát itt azért óvatosan kell ezt a kérdést kezelni. Ebből a szempontból nagyon fontos szerepe van Törökországnak.
Törökország hogyan reagálhat erre a helyzetre?
Szomszédos ország, tehát Törökország majd 500 kilométeren határos Iránnal, tehát ők ebben nagyon óvatosak, mert azért Törökországnak nem mindegy az, hogy a szomszédjában éppen háború van, vagy milyen irányban megy az egész, és hát azért ne felejtsük el, hogy a török vezetés az iszlám, tehát tulajdonképpen azért vallási szempontból sokkal közelebb vannak Iránhoz, mint Európához, úgyhogy török vezetés egyelőre óvatosan nyilatkozik ebben a kérdésben, de hát tulajdonképpen mi csak az első napnál tartunk, úgyhogy ez még egy hosszú folyamat lesz. Ő nem nagyon szeretne ebbe belekeveredni, de hát nyilván Amerikában vannak megállapodások, Amerikán keresztül át lehet menni, Európai Unióban vannak megállapodások arra vonatkozóan, hogy a menekült hullámot hogyan kezelik, vagy éppen nem kezelik, ebbe is történhet változás. Kérdés, hogy mennyien menekülnek. Hát 90 milliós ország, ki tudja, hogy hányan fognak onnan eljönni, és azt mondják, hogy köszönjük szépen, mi nem kérünk az amerikai uralomból, mi akkor elmegyünk innen, akár Európában is.
Az oroszok hogyan reagálhatnak erre a helyzetre? Ugye Dmitri Medvegyev azt mondta, hogy ő az irániaknak szurkol, de a szurkoláson túl tehetnek valamit az oroszok?
Hát nyilvánosan nem fognak tenni, mert nem sok mindent tudnak tenni. Van nekik most valami orosz-ukrán háború, ami azért eléggé leköt őket, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy azért nem voltak ők utalva Iránra. Hát ne felejtsük, hogy a drónokat onnan kapták tömegével. A rakétákat bőségesen kaptak Irántól. Tehát Irán nekik egy logisztikai partner volt, egy támogató volt, na most ezután nem biztos, hogy az lesz. Na most kérdés az, hogy az orosz vezetés hogyan áll, mert itt azért már beszálltak ebbe a témába az amerikaiak is. Tehát most tulajdonképpen Irán, hogyha Oroszországgal nagyon közeli viszonyba kerül, vagy közelebbi, mint eddig volt, az nem biztos, hogy jó az orosz-ukrán háború szempontjából Oroszország támogatottsága miatt. Tehát itt azért ezért mondtam azt, hogy sokkal szélesebb ez az egész konfliktus, hogy csak Iránra koncentráljunk. Nagyon lényeges a Közel-Kelet, de a Közel-Keleten túl is van ennek hatása. És hát ezért mondom azt, hogy tulajdonképpen ez egy globális konfliktus, van, akit kevésbé, nyilván a dél-amerikai országokat annyira nem érinti, de bizony Európát érinti, sok szempontból felhangzott a turizmus. Elég sok turista megy egyébként Iránba is, békeidőben, hát most nem fognak menni. Izrael le van zárva. Most itt azért a kereskedelmi kapcsolatok mennek, a rokoni kapcsolatok működnek, a kereskedelem működik. Most ezeket egy darabig felejtsük el, míg nem lesz valami nyugalom, és hát egyelőre Izraelből seki sebe.
Ez a turisztikai csúcs célpontokra is vonatkozik, ugye Dubájba azért nagyon sokan mennek.
És magyar is nagyon sokan van, tehát ezeket nagyon figyelembe kell venni.
Ománba is most egyre többen mennek.
Gazdasági kapcsolataink vannak, többen dolgoznak ott, akár a turizmus területén, vagy az olajipar területén. Hát ők úgy vannak, hogy dolgoznak a külföldiek, mi meg majd kifizetjük őket, tehát van, olajból mindent ki lehet fizetni, tehát őket ez nem zavarja. Na most, hogyha a helyzet megromlik, akkor nem nagyon fognak oda menni. Tehát ennek nagyon súlyos, eddig arról beszéltük, hogy milyen katonai hatások vannak, ennek nagyon súlyos gazdasági következményei is vannak, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni. És tulajdonképpen az egész Közel-Keletet érinti. Úgyhogy nem biztos, hogy jó lenne, az hosszú ideig tartana, de ezt tudják Izraelben is, meg tudják az amerikaiak is, hogy ennek lehetőleg a legrövidebb időn belül véget kellene vetni. Úgy, hogy győzünk.
Donald Trump fokozott aktivitása azért teljesen egyértelmű az utóbbi időszakban. De miként tekint erre Kína? Reagálhat-e érdemben? Azon túl, hogy ugye azért a kínaiak mindig is a visszafogott reakcióikról híresek.
Én azt szoktam mondani, hogy Kína béke barátja bagarja, tehát ők nem nagyon akarnak, ők nem akarnak háborúzni, de gazdaságilag érdekeltek. Tehát ők Irántól rengeteg olajat kaptak. És nekik az kell. A jövőben is kell. Tehát kinek drukkolnak a kínaiak? Elég világos, hogy nem az amerikaiaknak. Nem beszélve arról, hogy Amerikával azért vannak vitás kérdések is, tehát ők nagyon-nagyon úgy érzik, hogy ez a háború teljesen fölösleges volt, ezt hangoztatni is fogják, meg már mondogatják, úgyhogy ők Irán mellé állnak, csak hát most ebben a helyzetben nincs mit tenni. Tehát ők is látják azt, hogy milyen elnyomó rendszer működik Iránba, amit meg kell változtatni, de azt mondja, hogy mosom kezeimet, oldják meg az amerikaiak, meg az izraeliek, és én vagyok a nevető harmadik.
Mennyivel nőhet a terror fenyegetettség az Egyesült Államokban, és Európában, az Európai Unióban?
Hát a terrorfenyegetség az Egyesült Államokban nyilván nőhet, mert azért elég sok olyan iránbarát ember él ezen a területen, akik nyilvánvalóan nem elégedettek ezzel a háborúval, meg nem elégedettek egy rendszerváltással.
Meg az ajatollahi hibdálásával.
Az meg aztán különösen egy vallási téma. Tehát én nem vagyok 100%-ig meggyőződve abban, hogy ez a célzatgyilkosság meghozza az eredményét, vagy nem lesz esetleg negatív hatása, mert lehetett volna ezt másképp is csinálni, mondjuk letartóztatni, bíróság elállítani, tehát vannak más módszerek is, mint mondjuk megölni. De hát mostanában ez a divat. Van, ahol bejött, van, ahol nem jött be, de...
Illetve el lehet rabolni, mint Venezuelában Madurot.
Igen, lehet, igen.
De Iránban ez kicsit nehezebb.
És ők meg bíróság elé fogják állítani a Madurot, tehát ez egy demokratikus eljárás az egész folyamatban, de én úgy látom, hogy Európában, azon országokban, ahol sita barátok vannak, vagy sok olyan muzulmán él, akik vallásnak a abszolút hívei, és pont most kellett nekik azt tapasztalni, hogy a legfőbb vezető, most a legfőbb vezető az Isten után az első ember. Tehát, hogyha azt megölték, akkor lehet, hogy lesz egy-két megőzölt fejű ember, aki azt mondja, hogy na jó, hát akkor álljunk már bosszút, akár egyénileg, ilyen is van, vagy pedig terrorszervezetek vonatkozásában. Tehát azon országokban, Európában, ahol sok ilyen ember él, akiknek abszolút nem tetszik a jelenlegi rendszerváltás.
Ami még Iránt illeti, mennyire volt kiszámítható ez a reakció? Az, hogy nem csak Izraelt támadták rakétákkal, hanem az amerikai bázisokat az öbölmenti országokban, illetve hát így úgy amúgy azért más célpontok
is. Megmondták előre. Megmondták az irániak, hogy ha őket támadás éri, akkor ők erre keményen fognak válaszolni. Meglepetéssel tapasztaltam, hogy ez bejött. Nem feltétlen tartottam, vagy tartom most sem okos ötletnek, hogy az amerikaiakat támadták. Azokat az amerikaiakat, akik ott vannak a közelben. Mert ezzel ők gyakorlatilag olajat öntöttek a tűzre. Hát a Trump nem fogja elfogadni azt, hogy amerikai katonák halnak meg iráni támadás következtében. Tehát növelni fogja a támadásoknak a számát, szintjét, objektumait, és hát persze ezt nyilván az iráni vezető is tudja, de én a helyükbe lettem volna, én nem feltétlenül az amerikaiakkal kezdtem volna a támadást. Tehát Izrael mindenképpen, de az amerikaiakat, akik ott vannak a közelben hatalmas erővel, nem feltétlen mentem volna neki. Tehát nem volt egy átgondolt dolog ez iráni részéről, és ennek lesznek következményei Iránra nézve. Mert azért ezt nem fogja lenyelni simán a Trump elnök.
Az egyébként mekkora jelentőségű tévedésnek számít, hogy azért mégiscsak az iráni vezetést az utóbbi napokban valamennyire sikerült elaltatni, különben nem lehetett volna az ajatollahot megölni.
Hát ezt alaposan előkészítették, én úgy gondolom, tehát itt azért meg lehet ülni mindenkit, meg lehet veszegetni embereket különböző módon. Nem feltétlen 100%-ban működik a védelem. Na most, hogyha a Mossad beépült itt az iráni felső vezetésbe, akkor azért lehetett tudni pontosan. Hát ez is egy hiba volt, most én nem akarok az első nap a hibákat sorolni, de az ajtólag, hogy biztonságos erre. Tehát nem ott kellett volna tartani, ahol eddig volt, hanem itt el kellett volna vinni, valahova eldugni az országba. Elég nagy az Irán ahhoz képest, hogy el lehessen dugni, hogy uram, bocsá, én arra számítottam, de tévedtem, hogy esetleg itt a háború előtt az ajtólagot elviszik Moszkvába. Vagy valahova a Oroszországi Föderáció területén, ha védték volna, mintha nem védték volna valahogy. Tehát nem jó volt a védelme a iráni vezetőnek. Azt nem lehetett volna kitenni, mert tudni kell azt, hogy az amerikaiaknak, meg az izraelieknek ez a célzatgyilkosság az utóbbi években gyakran alkalmazott módszere. Most ott hagyom a helyén az iráni vezetőt. Bármilyen komoly rezidenciája van, attól még oda be lehet hatolni. De elviszik az országból, vagy hát ilyenkor a vezetőket általában védett helyre szokták szállítani. Az legyen bunker, barlang, mit tudom, hová, nagyon sok lehetőség van, de nem ott hagyni, ahol volt. Mert így azért elég könnyen, Pezeskián nem tudták megölni, őt is próbálták. Nem sikerült, tehát ott valószínűleg jobb volt a védelem. Hogy ez most miért volt? Valakit annyira megvesztegettek, vagy annyira ügyesek voltak, akiket csinálták, ezt most még nem tudjuk.
Beszéljünk röviden az orosz-ukrán háborúról, bár említettük már a különféle vonatkozásait, illetve mondta, hogy ezt globális konfliktusként kell értelmezni ebben a helyzetben. Milyen szakasz következhet egyáltalán? Hogyan látja a folyamatokat? Ugye gyakorlatilag néhány nappal most már túl vagyunk a negyedik évfordulóján is ennek a háborúnak.
Én ezt az egész kérdést úgy látom, hogy pillanatnyilag ezzel annyira nem foglalkoznak. Tehát Trump is azt mondta, hogy rendezzétek le egymás között, én ebben nem akarok belemenni. Próbáltak ugye tárgyalásokat szervezni, ezek eredménytelenek voltak, és kialakult egy olyan patthelyzet, ahol azt mondja az orosz, hogy kérem, nekem Donbaszra szükségem van. Ezt adjátok ide, vagy ha nem, akkor elfoglalom harccal. Tart bármeddig, de elfoglalom, mert nekem ez kell. Azt nem tudom megmondani, hogyha elfoglalják, már pedig ennek a lehetősége megvan, ha nem is holnap, nem is biztos, hogy ebbe az évbe, de lehetősége mindenképpen megvan, akkor nem tudom megmondani azt, hogy mi lesz a következő cél, merre fognak előre menni az oroszok. Mert nyilván még a háború első napján megmondta a Putyin, hogy egy másik Ukrajnára van szükség, amely nem lehet ellenséges Oroszországgal szembe. Tehát nekem ahhoz az egész ukrán felsővezetést le kell cserélni, ők ezt másképpen mondták, a fasiszta vezetést ugye el kell távolítani, ilyen is volt, és ehhez én szerintem az a nézet érvényesülni fog, hogy a volt Szovjetunióhoz tartozó tagállamok lehetőleg jöjjenek vissza, nem fognak visszamenni, van, aki visszamegy, van, aki nem, de hát itt most Ukrajna az első, mert az van a legkényelmes, meg legjobb is, meg a legkényesebb helyzetben is ebből a szempontból, tehát én úgy gondolom, hogy az oroszok előre fognak menni, látjuk azt, hogy milyen célokat jelöltek ki, polgári lakosság, az energiaellátó rendszer, most Kijevnek a gyengítése, és Odessa, tehát ő nekik szerintem fontosabb Odesszának az elfoglalása, és az egész tengerparti rész elfoglalása, Ukrajna leválasztása a tengerről, mint mondjuk a fővárosban harcolni, mert azért Kijev nem egy kis város, meg azért elég jó védelmi rendszerrel is rendelkezik, függetlenül attól, hogy most itt a téli időszak nagyon kemény volt számukra, de talán a tenger szempontjából fontosabb lenne a hadműveleteket ebbe az irányba folytatnák tovább, és én úgy gondolom, hogy ez a Putyin céljai között van. Nagy csodának kell történni, ha ezt nem tudják megvalósítani, mert tulajdonképpen a gazdasági mutatók azok nem valami jó Oroszországban sem. Tehát addig még olaj van, meg gáz van, oké, rendben van, addig tudják fedezni, de a gazdasági mutatók gyengék, tehát nem olyan termelékenység, mint ahogy korábban volt, meg ahogy szeretnék egy háború folytatásához. Egy háború tetszik, vagy nem tetszik, nagyon sokba kerül. Ez sokba kerül az amerikaiaknak is, meg az oroszoknak is. Tehát attól is függhet, hogy milyen a háborúhoz szükséges anyagi fedezet megteremtésének a lehetősége, mert ennek függvényében tudják a háborút folytatni. Pillanatnyilag úgy néz ki, hogy igen. Ukrán részén meg ugyanez, csak addig azt nem szabad elfelejteni, hogy az ukránok viszont külföldi támogatásból élnek. Na most, amíg ez folyamatos, és amennyire folyamatos, úgy tudják folytatni a háborút. És az ukránok, vagy védekező háborút, azt ne felejtsük el. Az ukránok azt mondják, hogy ők nem fognak feladni területet. Tehát, hogy a Putyin akarja, hogy Donbasszt adják át háborúnak, ez nem fog menni. Ez nem fogják átadni. Ennek politikai, katonai, gazdasági, stb. Okai van. Ezt nem akarom részletezni. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt sem, hogy Ukrajna nem tudja a területeket visszaszerezni. Márpedig az ukrán vezető elég gyakran szokta mondani, hogy hát a mi célünk az oroszok által megszállt területek, az ország 20%-a visszaszerzése. Ezt el lehet felejteni.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Önök az elmúlt szűk egy órában Kiss Benedek József külésbiztonságpolitikai szakértőt, címzetes egyetemi tanárt, az MTA doktorát hallották. A műsor elkészítésében Illis László és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.